Na gyerekek, nem jönnek fejtés. Jó van, segítek. Tiba és Fat billentyűk. Ez volt 2019-ből egyenesen. És az előbb azt mondtam, hogy a témánk az az lesz, hogy mire jók a közvéleménykutatások. Egyébként pedig az előző műsorra is fogunk reflektálni, ugyanis szerencsés módon hallgattam Márkékat, legalábbis az első órájukban elég sok mindent meg tudtam hallgatni, és erre is fogok referálni. De először hadd köszöntsem a vendégemet, Bolyár Ábelt, az Európian Piackutató Cég kutatási igazgatóját. Hello, Ábel!
Hello, köszönöm, megkívás, sziasztok!
Jó, hogy összehoztuk.
Egyetértek. Vártam ezt a beszélgetést.
Abszolút így vagyok vele. Hallgattam az előbb ugye Márkékat, és túl azon, hogy a téma már irgalmatlan unalmas, és most már nagyon szeretném, hogyha erről nem is fogunk beszélni, meg hogyha már én is egyre kevesebb beszélnék róla, az AI-ról mégis volt egy jó perspektíva, az, hogy a deepfake-kel és a mesterséges intelligenciával elvész az egyetemes igazság. Vagy legalábbis ők ezt jósolták meg, vagy így ezt látják a jövőbe, hogy aki egy kicsit kritikusabb, vagy ilyen túl kritikus, átesik a ló túloldalára, ő azt mondja, hogy mutasz neki egy régi videót, ő azt mondja rá, hogy ez deepfake, nézd meg a száját, hogy mozog. Aki pedig sose gondolkodott kritikusan, az meg el fog hinni mindent. És akkor őket majd lehet etetni mindenféle politikai üzenetekkel, kereskedelmi üzenetekkel, és hogy a világ ennyire fog darabokra szakadni. Na most ez egy eléggé sötét kép, meg nem tudom, Black Mirror, de én azt gondolom, hogy azért az ember ennél, tehát én még mindig egy kicsit naív vagyok és jövő pozitív, hogy az ember ennyire nem hülye. Na most itt kapcsolódik be a piackutatás. Nagyon-nagyon messziről indul, én tudom, de hidd el, hogy meg fogunk érkezni. Szóval az, hogy a közvéleménykutatások, és főleg a közösségi közvéleménykutatások léteznek, és ezek elterjednek. Egyre több cégnek szüksége van rá ezekre a kutatásokra. Majd arra is beszélünk, hogy miért van szükséged ennyi közvéleménykutatásra és piackutatásra, miért kell ennyire tudnunk, hogy mit akarnak az emberek. Nyilván tudom a választ, ez egy ilyen költői kérdés volt. De hogy ezek közvetett vagy közvetlen módon hogyan tudják befolyásolni az igazsághoz való viszonyunkat?
Még egyszer, szia Viktor, köszi a meghívást.
Annyira hosszú volt a bevezető.
Hosszú volt, de jó volt. Hosszú volt, nagyon érdekes megvilágításba helyezi az, hogy egyáltalán van-e értelme azzal foglalkozni, hogy mi az, hogy igazság. Van-e olyan, hogy egyetemes igazság, és
azt mondta, van-e értelme azzal foglalkozni?
Igen.
De érdekes.
Ez a kérdés feltevés. Elvárt
önmagában, igen.
És amilyen hosszú volt a bevezető, megpróbálok én is egy kicsit kiterjedtebb választ adni erre. Tehát nagyon régóta foglalkoztatja igazából, klasszikusoktól kezdve, görögöktől, Arisztotelészig visszamehetünk abban a gondolkodásban, hogy a tömegek képesek-e bölcsen, kollektíven bölcsen cselekedni. Tehát, hogyha a tömegek számára rendelkezésre álló információkat így összeagregáljuk, összeadogatjuk, akkor a tömegek tudnak-e bölcs döntést hozni együtt. És ugye erre nincs igen vagy nem válaszunk, de az biztos, hogy igaz, hogy amikor attól félünk, hogy egy deepfake, vagy bármilyen mesterséges intelligencia által generált content, vagy akár egy politikai propaganda, meg tudja evezetni a tömegeket olyan mértékben, hogy teljesen vakok lesznek, és nem a valóságra reflektálnak már, hanem a kamu contentre mondjuk, akkor ott van az érem serpenyőjében mindig az a megfontolás, hogy ott vannak ezek a tömegek, akik különböző impulzusokat kapnak a világból, tapasztalnak dolgokat, igen, kapnak impulzusokat a médiából, ismerősökkel beszélgetnek. Tehát nagyon sok irányból kapnak információkat, és akkor osztom a te optimizmusodat abba, hogy ez a sok információ, ami ott tömegek számára rendelkezésre áll, hogy ezeket szépen összeadogatjuk, talán még mindig jobban megismerhetjük a valóságot azzal, mint mondjuk egy adott mesterséges intelligencia által generált deepfake, képes őket félrevezetni. És hogy miért, hogy jön ez a közvéleménykutatás, az úgy, hogy a közvéleménykutatás lehet az eszköze annak, hogy ezt a nagyon decentralizált, szerteágazó információ halmazt, ami ott van a tömegek kezébe, kifejezze, agregálja, és ilyen egyszerűen számszerűsítse, ami alapján ki tudunk mondani olyan kijelentéseket, hogy rossz a magyar társadalom gazdasági érzék, vagy negatív, pessimista magyar társadalom gazdasági közérzete például. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a közvetítőkutatásnak igenis van egy nagyon fontos közvetítő funkciója.
Mi a helyzet a tömegpszichózissal? Azzal, hogyha van egy tömeg vélemény, az ugye a közvéleménykutatásnál rögtön nem derül ki, csak már utólag derül ki.
Ki tud derülni? Tehát van abban igazság, hogy meg lehet hülyíteni persze tömegekkel, tehát vannak olyan impulzusok, amire ilyen kollektívan mondjuk túlreagálnak, most vegyük például a 10 évvel ezelőtti migrációs válságot, amikor olyan extrém módon lett eltúlozva az a fajta félelem, aminek nyilván volt igazság alapja, csak hogy milyen szintre tudnak ezek eszkalálódni. Igen, vannak tömegpszichózisok, de hogyha egy kicsit is így hiszünk a demokráciának az alapeszményébe, akkor abba is hinnünk kell, hogy ezeket a pszichózisokat azért az idő hosszú távon helyre tudja billenteni.
Á, és akkor itt jön be az evolúció, meg a józan paraszti ész.
Igen, meg az, hogy alapvetően azért a véleményekért, meg a tömegek által, tehát a tömegek percepciójáért azért mindig van egy verseny. És nem feltétlenül politikai versenyre kell gondolni, de az, hogy amikor ilyen nagyon az igazságtól, ha már abból indulunk, hogy van egyetemis igazság, ha bármilyen politikai vagy társadalmi szereplő az egyetemes igazságot tagadó, vagy attól nagyon távoli alternatív, ugye ez a divatos kifejezés, alternatív igazság, nem fake news, alternatív igazságot próbálnak elhitetni az emberekkel, akkor eznek mindig meg kell küzdeni a valósággal, és az egyéb forrásokból táplálkozó információkkal. És ez nem mindig könnyű hosszú távon.
Kinek fontos egy közvéleménykutatás? Én értem azt, hogy a cégeknek fontos, oké. Okay. Tehát az előbbi költői kérdésemre ez a válasz, hogy tudjuk, fontos az, hogy targetálni tudjanak egyes szolgáltatásokat, termékeket, és minél hatékonyabban tudják azokat értékbe adni, vagy nem, értékesíteni. Igen. Ez egy dolog, de a köznek, tehát az utca emberének, miért lehet fontos a közvéleménykutatás?
Kettés választanám egy kicsit a terminológiát, nem akarok nagyon elveszni a szóhasználatba, de nem véletlenül szokták.
Piackutatás,
igen, erre gondolsz. Ketté választanám a közvélemény és a piac. Aztán a piackutatásra nem érdemes sok szót vesztegetni, nem azért, mert nem tartanám értékesnek.
De igen, de engem nagyon érdekel. Folytasd ezt a gondolatot, de aztán elmondom, miért érdekel.
Jó. Azért nem tartom indokoltak, hogy túl sokat beszéljünk, mert szerintem viszonylag egyértelmű. Van egy cég, van egy termék, van egy szolgáltató, tudni akarja, hogy a számára a releváns célcsoportoknak mire van igénye, mire nincs igénye, mit gondolnak arról, B-ről, C-ről. Szerintem ez egy viszonylag tiszta.
Van arról információnk, hogy mi volt a piackutatások előtt? Tehát amikor még nem létezett piackutatás, hogyan működtek, hogyan viselkedtek a cégek? Arról van egy évszám, hogy mikor volt az első piackutatás.
Ilyen konkrét évszámot nem tudok mondani, de hogyha magát ezt a kérdőív alapú, tehát most így nagyon fontos ez a kérdőív alapú módszertan, amiről beszélünk, ami kinyújtja az úgynevezett reprezentativitásnak az ígéretét, amiben minden megrendelő próbál kapaszkodni, hogy én azt akarom tudni az egész társadalom, az egész célcsoport, hogy gondolkodik, nem csak az általam ismert emberek, vagy azok az emberek, akik az utcán meg tudok állítani, hanem mindenki. Ez a fajta módszert, ami nagyjából az 50-es, a Gallup az, aki mondjuk ennek az ilyen legismertebb úttörője volt. Kb. Ez így a háború utáni idők. Második világháború után következő évtizedekben indult. Nyilván ennek az elején volt egy ilyen személyes megkeresés, akkor a telefon még nem volt egy annyira általános elterjedt háztartási cikk, aztán lett. Ne veszünk a részletekbe. Lényeg, hogy ez azért nem egy annyira régi dolog, ez a módszer. Ez kevesebb, mint egy évszázados.
Igen, ezt így is sejtettem, csak nem tudtam, hogy hogyan indult el, és hogy hogyan működtek a cégek azelőtt.
Nagyon jó kérdés, én sem tudom, hogyan működtek. De azt gondolom, hogy talán így a...
Hát egy közvéleménykutatás.
Igen, jó
tudja.
Igen, hát ezt valószínűleg meg lehet nézni, ezt majd elvégezzük a házi feladatot legközelebb.
Jó, beszéljünk akkor a piackutatás és a közvéleménykutatás közötti különbségről. Igen. Azt kérted, hogy ezt az érdemes
ketté választani. Igen, oda akartam kifutatni, hogy szerintem az igazán izgi kérdés, hogy kinek fontos a közvéleménykutatás, ami általában ilyen politikai, társadalmi releváns kérdésekre fókuszál, aminek nincs feltétlenül egyből látható haszonélvezője. Például, amikről majd a műsor második felében fogunk beszélgetni, például ilyen kérdésekről, hogy hogyan tekintünk vissza a múltra, vagy most csak itt tényleg pár példát említenénk az Európion elmúlt hetekben, hónapokban futtatott kutatásairól, hogyan látjuk a nemi szerepeket a magyar társadalomban. Hogyan gondolkodunk aktuál politikai kérdésekről? Miért fontosak ezek egyáltalán? Szóval ezek az izgi kérdések, hogy miért fontos a társadalmi tudás? Tehát miért fontos, hogy az emberek megismerjék azt, hogy mit gondolnak a többiek?
Mit gondolsz? Ez egyébként segít az előítéleteinket lebontani?
Segíthet, de én egy kicsit ilyen általánosabban fognám meg. Én azt gondolom, hogy abban van egy ilyen nagyon általános, univerzális közjó, hogyha a társadalomnak az értékeit, a közvélekedést, mit gondol, milyen érték, alapértékeink vannak, hogyan ítéljünk meg közügyeket, mindenki számára elérhetővé tesszük. Azt szerintem egy nagyon fontos ilyen erkölcsi igazolási pontként szolgál az, hogy egy kicsit lejjebb vigyem erről az absztrakt szintről. Az, hogy én tudom, hogy a véleményemmel állampolgárként egyedül vagyok-e, kisebbségbe tartozom-e, törpe kisebbségbe tartozom-e, vagy többségi véleményt
ez
képviselem.
Ez a komfort érzetemen egy picit segít, nem?
Az igen, tehát a pszichés hatása is van. De mondjuk ilyen dolgok, hogy amikor én nagyon meg vagyok győződve valamiről, és akkor találkozom egy olyan eredménnyel, ami mondjuk egy számomra is hiteles szervezet cég által készített eredmény, ami azt mutatja meg, hogy én ezzel nagyon egyedül vagyok, akkor lehet, hogy egy kicsit újra gondolásra kényszerít téged. Vagy lehet, hogy egy kicsit jobban belegondolsz, hogy miért is gondolom ezt? Mindenki hülye vagy? Én vagyok a hülye? Hogy lehet az, hogy ezt ilyen kevesen gondolják? Ezek a fajta ilyen visszacsatolások szerintem nagyon fontosak a közgondolkodásban. Hmm.
Van erre egyébként olyan minta, ami alapján az Európion is létrejött, és valamilyen módszertan, amit ti követtek?
Nagyon jó kérdés, a módszertan kérdése nagyon jó kérdés, mert most folyamatosan úgy beszélünk erről, hogy a közvéleménykutatók azok mindig tudják. Ez a dolg.
Egy picit szerintem ezt priorizáljuk is, tehát a közvéleménykutatóknak a valahogy így, de lehet, hogy egyébként ezzel egyedül vagyok, vagy ez csak én gondolom így, hogy mások így gondolják, hogy a közvéleménykutatók kicsit olyanok, mint a porszívó ügynökök. Tehát, hogy ha már megcsörren a telefon, mondjuk legutóbbi, nem tudom, 2-3 évben, ha megcsörrent a telefon valamilyen kérdés feltevéssel, és hallottam, hogy ez gépi hang, az csak politikai jellegű volt.
Igen.
Ja, és bocsánat, az gépi hang volt, tehát nem is közvéleménykutatás. Úgyhogy igazából...
Igen, van ilyen. Igen. Valóban a szakmának van egy adag szennyese, amit nagyrészt indokoltan lekéne... Igen. Tehát azért a szakma nem feltétlenül vizsgázott kitűnően például az elmúlt választások előrejelzésében.
Aha.
Ez tényleg csak egy apró aspektus, és nem
jó,
akarom...
De ez a bizalmatlanságot növeli?
Abszolút. Szerintem az, hogy a szakma hogyan vizsgázik, hogy a szakmáról elhiszi a társadalom, hogy jól végzi a feladatát, az alapvetően kihat a szakma szereplő iránti bizalomra, és adott esetben, ahogy te mondtál, mondjuk a válaszadási hajlandóságra is.
Aha.
Tehát alapvetően igen, a szakmának van mit lemosnia magáról, van mit javítania, van mit önmarcangolnia, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy alapvető funkciót szolgál. Tehát az, amire eddig beszélünk, hogy tudjuk azt, hogy mit gondolnak az emberek ilyen-olyan ügyekről, azt szerintem a működő demokráciának egy nagyon fontos alappillére.
Kézzel fogható egyébként az a változás, amit teszem azt, hosszú távon látunk a közvéleménykutatásoknak az elérhetősége után. És itt az elérhetőséget azért emeltem ki, mert most picit térünk rá arra a módszert, arra, amit ti ténylegesen követtek. Ugye itt ez egy applikáció alapú közvéleménykutatás, csak szeretném ezt itt tisztába tenni, hogy ez nem a kopogtatós, nem a telefonálgatós, meg nem is a nemzeti konzultáció kvalitású sztori.
Igyekszünk hanem... azt a lécet megütni.
Rögtessél már. Szóval, hogyha 24-48 óra emberül létre tud jönni egy ilyen eredmény, akkor az csak úgy lehet, hogy applikáció.
Igen. Az egész szakmában van egy technológiai átalakulás. Vannak országok, például az USA-ban, Nyugat-Európa nagy részében ez már elég régóta tart, ahogy minden tömegkommunikációs szolgáltatás esetén az offline-ból megy át az online-be. Ezzel most nem mondtam szerintem túl sokat. A közönkutatás...
De nagyobb a hajlandóság így? A válaszadásra?
Ez nem feltétlenül igaz, inkább azt szeretném kiemelni ebből, hogy amilyen egyértelműnek tűnik az, hogy mennyivel könnyebben el lehet érni nagy tömegekhez különböző online megoldásokkal, és például az okostelefon, amit mondta, hogy applikáció alapú, az tényleg a legkönnyebb, mert ott van egész nap kezünkben, most így mondhatnék így a kutatásokból ilyen átlagszámot, hogy hány órát mobilizunk egy nap, de tudjuk, hogy nagyon sokat. Ilyen szempontból valóban a kor technológiai kereteibe maximálisan beilleszkedik ez az adatfelvétel módszertan, de ott van az a nagy kihívás, hogy ezekben a keretekben hogyan tudod biztosítani azt a fajta véletlenszerűséget, ami az egész szakma alapja, hogy mindenkit,
egész az alap,
igen, hogy mindenki nagyjából hasonló esélyekkel kerülhessen be egy mintába. Ez az, ami a tankönyvben így nulladik fejezetben mindig le van írva, hogy ez a véletlen mintának az alapja, hogy mindenki ugyanakkor eséllyel kerül be a mintába, soha nincs így, de az online ezzel a kihívással különösen küzd, és nagyon órákat lehetne erről beszélni, hogy milyen megoldások vannak, és milyen kihívásokat jelent, de hogy értsd nagyjából azt, hogy hol tett az átállás, hát így tart. Tehát itt a technológiai keretek megvannak, egyre több szereplő megy az irányba, de ezzel a kihívással küzdenek.
És akkor van még egy dolog, az Z generáció és az Y generáció felülreprezentált.
Igen. Ez azért érdekes, és ezt mi szoktuk egy kicsit így reklámozni is magunkról.
De itt jön az, hogy az eszközöknek a jelenléte, nem?
Igen. Hogy az a hagyományos, az a ismerte probléma a szakmában, hogy hogyan szólítsuk meg a fiatalokat. Tehát lehet azt tudni, hogy a fiataloknak az ilyen technológiai tömegzaj elleni immunitása sokkal magasabb. Kevésbé kajálják be, szabad így slendrián módon fogalmaznom, a különböző ilyen szkemeket, a különböző online csalásokat, sokkal jobban el tudnak zárkózni az általuk nem kívánatosnak tartott tartalmaktól, tehát technológiai affinisebbek, mint az idősek, és mivel a legtöbb ember nem nagyon szeret idegeneknek véleményt nyilvánítani, ezért őket emiatt nehezebb elérni, mert sokkal jobban el tudnak ettől zárkózni, meg amúgy is kevésbé szeretnek közügyekről beszélgetni. De nálunk ennek a fordítottja igaz. Tehát nálunk sokkal könnyebben érjük el őket, azért, mert van ott egy ilyen technikai, technológiai belépési korlát, pont ezért, ami a fiataloknak nem jelent problémát, mondjuk applikációt letölteni, beregisztrálni és nyomkodni, válaszokat adni, és időseknek egy kicsit nagyobb problémát jelent. És azért tartjuk ezt fontosnak kiemelni magunkról, mert pont arra tudunk választ adni, arra kívásra tudunk választ adni, amire hagyományos adatfelvételi módszerek nem biztos.
Egy picit visszaugranék ide, amit az előbb mondtál a szakma bizalmatlanságával kapcsolatban. Ha mindent kutatunk, tehát hogyha ez elterjed, most már minden témára lehet közvéleménykutatás, reprezentatív közvéleménykutatás, viszonylag gyorsan előállítani. Nem fog elinflálódni hamar a közvéleménykutatásoknak az értéke?
Én azt gondolom, hogy nem attól inflálódik el, hogy sok mindent kutatunk, hanem attól, hogy az eredményeink mennyire hitelesek, és mennyi hiteltelen, pontatlan közvéleménykutatási eredmény jelenik meg.
Jó, de mondjuk ezt hogy lehet visszakeresni?
Hát ugye
a nevi szerepeknek a megítélését, azt hol keresed vissza?
Igen, azt nem tudod, de mondjuk egy választási előrejelzés, az már pont
azt
olyan.
Igen, az elég exakt.
Igen, és pont ugye erről beszéltünk korábban, hogy ez kicsit megsüllyedte a szakma, hogy túl sok szereplő miért túlságosan félre. De amúgy jó a kérdés, ugye az elinflálódás. Tehát kb. Így arról szól, ha jól értem a felvetésed, hogy
minden, amiből sok van.
Igen, hogy nem kéne annyit mérni, hanem inkább ritkábban, de fontosakat. De
akkor igen, mondjuk igen.
Felteszem a kezeimet, és azt mondom erre, hogy van ebben valami.
Tehát
van
szüksége valami. Van erre egyébként. Igen. Tehát az előbb megbeszéltük, hogy miért jó ez a társadalom.
Igen.
Itt az a kérdés, hogy szüksége van-e rá. És ugye, és itt van még egy dolog, hogyha egy közvéleménykutatás kihoz egyfajta eredményt, akkor, de most menjünk inkább rá a piackutatásra. Tehát mondjuk van egy piackutatás, akkor azt egy cég megrendelte. Kijön egy eredmény. Kiderül, hogy az emberek át akarnak, vagy B-t akarnak A helyett, akkor a cégnek nyilvánvalóan az első reakció az lesz, hogy hát akkor úgy fogjuk csinálni, hogy ez nekik jó legyen. Na de hogyha mondjuk köztudott, hogy az nem feltétlenül a legjobb út, hanem hogy nekünk kellene diktálni, csak azt akarom kihozni ebből, hogy a közvélemény vagy a piackutatások mentén lehet-e trendsetter egy cég. Ja. Választhatja-e azt, hogy ő inkább trendsetter lesz, aha, az ideológiai, elvi megítélése mentén,
mint a tömegigény mentén.
Ugye ez az, mint mondott egyszer Kolosi Péter, hogy, hogy a, hát a tévében azt adjuk, ami kell a népnek. De ne hülyéskedj már, tehát hogy ennyi szart meg szemetet nem akarhat a nép.
Igen, teljesen legitim felvetés, elvárás adott esetben nagy gazdaságileg potens szereplők felé, hogy ne csak a tömegigény felé menjenek, hanem normaformáló tényezővé is váljanak. De erre meg az a válaszom közén kutatóként, hogy ahhoz másik madam kell, ha már jól ismert klasszikusokkal élünk. Hogyha ez a, ha te egy olyan szereplő vagy, mondanám én a cég vezetőjének, aki aki normát akar közvetíteni, akkor vagy ne csináljon piackutatást, ne azt akarja megismerni, hogy mire van igény, vagy pedig, ha csinál, akkor inkább így az értékekről, vagy azokról az értékekről csináljon, amit szerinte közvetítenie kéne, és ne feltétlenül a tömegigényt akarja megtudni, hogyha ez most így érthető volt.
Szerintem összefoglaltad, és azt gondolom, hogy ezt így nagyságrendileg itt most átbeszéltük, hogy mire is jó a közvéleménykutatás, mi a különbség a piackutatás, meg a közvéleménykutatás között. És akkor a következő részben, ahogy utaltál is rá az előbb, rámegyünk egy konkrét kutatásra, ez pedig az, hogy hogyan emlékszünk vissza a múltra, ez egy nemrégi kutatásotok.
Igen.
Úgyhogy itt folytassuk.